Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
Most pedig hallgassuk meg Isten igéjét a 128. Zsoltárból. A 128. Zsoltárra kihelyezett Bibliákban a 671. oldalon található.
Zarándok ének. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben.
Jöjjetek, feleljünk Isten igéjére, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy a boldogsággal hívsz most, és szólítasz meg most bennünket. Köszönjük, hogy nem a magunk akaratából vagyunk itt. Azért jöhettünk el, már azért is dönthettünk így, hogy eljövünk, mert először is te hívtál, te tetted lehetővé minden szempontból. Nem csak azt, hogy fizikailag itt legyünk, te magad köré akarsz bennünket gyűjteni. Köszönjük azt az elképzelhetetlen törődést, munkát, áldozatot, amit ezért hoztál. Áldunk téged, édesatyánk, azért a kisgyermekért, akire most csöppent néhány csepp keresztvíz, az ő családjáért. Semmit nem tudtak azért tenni, hogy ő legyen, hogy ő ilyen legyen, és a jövőjéért is azt tehetik a legtöbbet, hogy rád bízzák őt. Köszönjük, hogy mindenestül a te ajándékod, az a gyermek, az összes többi gyermek, aki most itt van, vagy akikhez hazamegyünk, vagy akiket ismerünk. Mindannyiunk élete, családja, életútja, tel is tele van a te meg nem érdekelt ajándékaiddal. Köszönjük, édesatyánk, hogy te ilyen Isten vagy, bőkezű, te fölötte állsz minden elképzelésünknek. Szeretnénk most úgy jönni hozzád, mint hatalmas édesatyánkhoz. Szeretnénk bízni benned, kérünk, hogy tölts be minket a te bizalmaddal. Köszönjük, hogy jöhetünk úgy, ahogy vagyunk, elhozhatjuk a kudarcainkat, sebeinket, bűneinket, letehetjük most a lábad elé, könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy jöhetünk gyászzal is te hozzád, kérünk, mutasd meg a gyászolóknak, hogy te vagy, aki betöltheted az ürességet, aki felemelheted őket. És mindannyian kérünk, kicsik és nagyok, dicsőítsd meg magad ma közöttünk. Ámen. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliuma szerint a 6. fejezet 20. versétől, Jézus Krisztus szavai a boldogságról. Ő pedig tanítványaira nézett, és így szólt: boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítettek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az ember fiáért. Örüljetek azon a napon, és újongjatok, íme nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal. Foglaljunk helyet. A 128. Zsoltár, ami felhangzott ma közöttünk, és ez a másik ige is, a boldogságot állítja elénk. Mit mond maga Isten a mi boldogságunkról? Hogyha emberekhez fordulnánk, nagyon hamar eltévednénk, a saját érzéseink megcsalnak, a saját örömünk is, de a hiányérzetünk, a vágyaink is képesek arra, hogy becsapjanak bennünket. Hiába fordulunk a tudományhoz és a statisztikákhoz is, bár meg lehet tenni. Például lehet tudni, mert leírták és kiadták, hogy Magyarország a világ 62. legboldogabb országa. Minden évben a Boldogság Világnapján közzéteszik ezt a tudományos felmérést. Örülhetünk, mert tavaly még csak a 69. voltunk, tehát jövünk fel. De meg lehetne kérdezni, mely tényezőket vettek számításba a tudósok, milyen mutatókat, milyen számadatokat lehet itt felsorakoztatni, és biztos van sok, és talán lehet is ezzel foglalkozni, de érezzük, hogy a valódi megoldáshoz, ami valódi kérdéseinkre adott válaszhoz nem nagyon visz közelebb. Mitől van helyén valakinek az élete, vagy mitől nincs? Mitől mondhatom azt, hogy nem csak örülök most éppen, nem csak valami kellemes, jó dolog ért, és épp ezt átérzem, hanem boldog is vagyok. Nehezen vesszük az ajkunkra ezt a súlyos kijelentést, mert nagyok az elvárásaink ezzel szemben. Micsoda a boldogság? Isten jön a segítségünkre, és ebben a zarándok zsoltárban ő maga mondja el. Ő maga az alkotó, hogyan tervezte el, és hogyan rakta össze a világot, mit tekint ő boldogságnak. És egy percre helyezkedjünk bele ebbe a zsoltárba, képzeljük úgy, minthogyha mindenestül szóról-szóra rólunk szólna. Biztos léptekkel járod az utad, eredményesen dolgozol, tisztességgel megkeresed a jövedelmed, és meg is élsz belőle. Körülvesznek a tieid, szeretteid, életre szóló eltéphetetlen kötődésben és szeretetben vagy. Életed legjavát van kinek továbbadni. Számos gyermek népesíti be az otthonod, és gyarapítja majd tovább mindazt a testi-lelki jót, amit Istentől kaptatok. Még az unokáid generációjával is harmonikus a kapcsolatod. Kell lesz nekik, figyelnek rád, te pedig örülhetsz az életük kibontakozásának, és még nekik is továbbadhatsz számtalan jót. És a kisebb-nagyobb közösségeid rendszerében működik az életed, a nemzeted felemelkedését is saját szemeddel hálásan látod, mert Isten ebből és minden szempontból egy nagy egészbe építette be az életed. Valami ilyesmit mond el ez a régi zsoltár a saját szavaival, bármerre nézünk benne, otthonosság, gyarapodás, áldás mindenütt. Bárcsak ilyen egyszerűen és magától értetődően, mi rólunk szólna ez a zsoltár, úgy, ahogy vagyunk. Most egy forró hálaadással befejeznénk az Isten tiszteletet, és hazamennénk. Érezzük, hogy nem ennyire egyszerű. Vannak az életünkben pillanatok, és vannak területek is, és vannak távlatos reménységek is, amik összhangban állnak ezzel a zsoltárral. És azt gondolom, mindannyiunk életében vannak fájó sebek, veszteségek, rengeteg hiányérzet, talán kudarc, talán bűnbánat, ami azt mondja, hogy nem egészen ilyen az életünk, mint ez a zsoltár. Melyik az igaz? Hogy is van ez? Először is jó, hogy Isten elénk adja ezt a képet, ezt a néhány gyors és lendületes ecsetvonást a boldogságról, ami ebben a hat versben sűrűsödik, azért, hogy egyáltalán az irány helyes legyen a számunkra. Nem birtokoljuk mi mindezt. És az a baj, hogy nem is biztos, hogy ezek a mi vágyaink mindenestől. A mi vágyaink a boldogság irányába mutatnak, de annyi féle színezetűek lettek. Vágyjuk ezt egyáltalán? Vagy ha körülnézünk tágabb körben, körülöttünk a világ erre vágyik? Gyarapodás és gyarapítás, tisztességes, becsületes munka, kötődés, eltéphetetlen kapcsolatok egy életre jóban, rosszban, továbbadni a gyermekeinknek és apránként átadni nekik az életünket. Erre vágyunk. Más vágyakat tanultunk. Más vágyak törnek föl a tetteink legmélyén, néha ijesztően. Eltorzultak a teremtési rendhez képest, a kötődés, az értelmes munka, a gyarapodás helyett, a birtoklás, a hatalom, az élvezet, az itt és azonnal való szerzés világában élünk. Miért adnám tovább a gyermekeimnek, miért ültetném körül az asztalom olajfa csemetékkel, és gondozgatnám őket egy életen keresztül, amikor magamnak is megtarthatom azt, amit most itt fölélhetek, és jól érzem magam. Eltorzultak még a boldogságról való elképzeléseink és a vágyaink is. Milyen jó, hogy Isten visszavezet az ő rendjéhez, itt kezdi, és azt mondja az aggódó embernek, a saját magával küszködő embernek, hogy keresd azt az irányt, amit én mutatok neked, és a te legjobb vágyaid, az igaziak, a valódiak, azok az én vágyaim. A Teremtő Isten ültette belénk azt, amit ebben a Zsoltárban éppen csak fölvázol, gyarapíts, add tovább az életed, kötődj, akard a jót, a szépet, akarj tartozni valakihez, akard átadni az életed, ezt ültette beléd ő. Vörös Sándornak van egy verse, amely jól írja le a mi világunk nyomorúságát ezen a téren, a Parainézis című versből hadd olvassak egy részletet. Azért szánom én a mai embert, mert a szíve nem bír öregedni. Homo sapiens, kétlábú testvér, de szerény, de koldus lett a vágyad. Hajdanában a tökélyre vágytál, ma a boldogsággal is beérnéd, és még ezt se képzeled nagyobbnak, mint hogy bendőd bírja marcsa főztjét, és ágyékod bizseregni tudjon, s legyen életedben holmi limlom, mit tiédnek, birtoknak becézhess. Isten vendége vagy a világon. Miért nem hagyod, hogy a házigazda minden termét sorra nyitogassa, minden kincsét rendre megmutassa? Letelepszel az előszobában, s ott békében nyújtóznál örökre. A zarándokok, akik ezt a Zsoltárt éneklik, ők nem akarnak megállni az előszobában. Nem akarják a saját elképzeléseiket követni, elegük van ebből. A zarándokok befelé igyekeznek a szentélybe, mennek az Isten színe elé, és nem elszellemiesített, szent dolgokról akarnak csak elmélkedni csupán, nem az életük vallásos területét tartogatják a zarándok útra és a Jeruzsálembe érkezésre, hanem belefér a zarándokok számára, hogy a boldogságról énekeljenek. Igen, mi az Istennél az igazi boldogságot keressük, nem valami pótszereket, nem valami üveggyöngyöt, valami üres csillogást. Igen, az Isten mondja meg, hogy az én életemben hogyan lehetek igazán és szerinte valóan boldog. Na és hogyan? A boldogság az Isten félelemhez van kötve. Ezt mondja nekünk ez a Zsoltár, és innentől a helyreállításról beszél. Mert az előbb azt mondtam, nem írja le teljesen az életünket ez az állapot, ki mennyire érzi magához közelinek, de mindannyian tele vagyunk hiányérzettel. Miért? Azért, mert a mi eredeti természetünk máshol gyökerezik. Az Istentől való függés helyett a tőle való elszakadásba születtünk bele. Akkor, amikor az első emberpár az Éden kertjében azt az illúziót kezdte el hinni, hogy te lehetsz boldog Istentől függetlenül, érvényesülhetsz és megkaphatod a vágyott jót Istentől függetlenül. Így írja ezt a történet, kívánatos az a fa, és csábítja a szemet, gondolkozik magában Éva, aztán rövid úton szakít a gyümölcsből, amiről Isten azt mondta, hogy arról ne egyetek, és ad a férjének, és nagyon hamar megtapasztalják, hogy nincs valódi boldogság az Istentől való függés, a tőle, az ő tervébe való illeszkedés nélkül. Nagyon hamar látniuk kell, hiába csábította a szemüket, az értelmüket valami, amit találtak, az a verítékes hiába való küszködés, a szégyen, az egymás elől való elzárkózás, a félelem, a fájdalmas sebek, az életadás is fájdalmas, nem csak a szülés, hanem minden, ami utána következik, az emberi kapcsolataink, a kötődéseink, a vágyaink, és visszaélés, hűtlenség, erőszak, árulás, hatalmaskodás rontja el, teszi tönkre mindazt, amit mi jól akartunk. Bejön ebbe a világba a halál az ő összes erőjével együtt. Csoda, hogy egyáltalán ezután még hozzáférhető a boldogság, a teljesség, az Isten szerint helyünkön létel. Szép ez a Zsoltár, de mi közünk hozzá, hogyan érünk mi is oda, hogyan állhatunk be a zarándokok tömegébe meggyőződéssel énekelni ezt? Mi ennek az útja és mi ennek az ára? Testvérek, jól tudjuk, mi ennek az ára. Az az édesapa, akit ott hagytak, mert elvitték tőle az egész örökséget még életében, az az édesapa, akire rácsapták az ajtót, és a fia öntudatosan elment szerencsét próbálni a nagyvilágba az apa vagyonával, az az édesapa Jézus példázatában az ő szerencsétlen, eltévejedett fia után megy, elé fut, amikor a fiú hazatér. És nem úgy szól a példázat, hogy az apa bekopogtat a nagyvárosba, ahol a tékozló fiú elszegényedett és lezüllött, és tengeti a napjait, már rég felélte az örökséget. Nem úgy szól a példázat, hogy itt vagyok, fiam, utánad jöttem, hoztam még, tessék, adok még valahány talentum aranyat vagy kincset. Nem ezt teszi az atya. Nem azt akarja, hogy a tőle való elszakadásban, a magunk eltorzult értelme szerint, a mi fejünk után megtaláljuk azt a boldogságot, amit vágyunk. Nem hozza utánunk a kincseit, hanem hazavár és hazahív. És Jézus Krisztusban még többet is tett, utánunk jött megkeresni bennünket. És az életét adta értünk Jézus Krisztus, azért, mert tudja, hogy hova jutunk ő nélküle. És az apa azt mondja, hogy gyere, tartozz újra hozzám, és itt megtalálod, amit a kincsek elköltésében nem találtál meg. Testvérek, ez a világ sóvárogva várja azoknak a megjelenését, akik tudják, hogy mi az igazi boldogság, mert ez a világ nem tudja. Calvin majdnem 500 évvel ezelőtt figyelmeztette a genfi hallgatóságát, valami ilyesmit mondott nekik a Zsoltár magyarázatában. Itt lenne az ideje, hogy mi keresztjének megértsük és felmutassuk azt a boldogságot, ami mélyebb és igazabb, mint ennek a világnak a súlytalan boldogsága. Itt lenne az ideje, hogy megmutassuk a különbséget. Nem akkor vagy boldog, hogyha birtokolsz, ha uralkodsz, ha fogyasztasz. Akkor vagy boldog, ha otthon vagy. És valahogy így, testvérek, hadd említsem Rút könyvét, talán többen ismerjük, mint hogyha egy kicsit bővebb kifejtése lenne ennek a Zsoltárnak. Kezdődik azzal, hogy két elszegényedett, nincstelen özvegy asszony, akiknek nincs senki másuk, botorkál hazafelé idegen földről, és nincs előttük emberi perspektíva, csak a szegénység, a nélkülözés. És az egyik rendkívül keserű, de a másik döntést hoz. És azt mondja, hogy én keresem azt az Istent, akit rajtatok keresztül egy kicsit már megismertem. Én ahhoz az Istenhez akarok tartozni, akiről azt mondjátok, hogy mindennél hatalmasabb, aki a Teremtő, aki az Atya. Azt akarom, hogy ő legyen az én Istenem. Hoz egy ilyen döntést. Nem tud döntést hozni arról, hogy gazdaggá teszi a saját életét, hogy révbe jut, hogy szerez férjet és gyereket, hogy bármit szerezhetne. Ez nincs a hatalmában. És nem is erre néz. Azt mondja, hogy én az igazi Istené akarok lenni. És folytatódik a történet. Letelepszenek, elkezd a fiatalabbik gondoskodni az elesett idősebbikről, elkezd érte felelős lenni, kijár koldusként az aratók után kalászt szedni a mezőn, minden egyes kalászért külön le kell hajolnia, naponta több százszor, talán több ezerszer, cipeli haza este a zsákot, kicsépeli, holnap kezdi újra, és közben egy vágy van a szívében, azé az Istené akarok lenni, aki az igazi Isten. És azt akarom, hogy mindent ő rendezzen. És lesznek belőle találkozások, lesz belőle áldásmondás, van egy másik ember, akinek a szívében ugyanez a vágy él, ő is az igazi Istené akar lenni, és ők ketten találkoznak, kapnak családot, kapnak gyermeket, és a dédunoka nem más, mint Dávid a király, és a kései ükunokák közül valamelyik emberi vonalon maga Jézus Krisztus. Mintha ez a Zsoltár elevenedne meg, az ő útjain jársz, megkapod a társad, a felelősséged, a kötődésed, a munkád, de a munkád áldását is, megkapod attól az Istentől, aki az Ura mindennek és bőkezően adni akarja. Nem úgy, ahogy bárki Rút helyében elképzelhette volna. Nem úgy, ahogy mi emberek el szoktuk képzelni. Azon keresztül, az egyetlen vágyon keresztül, ami a többit vezérli, az igazi Istené akarok lenni. És ebben a könyvben hangzik el ez a mondat, fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Így vesz fordulatot a történet. Az édesatyánk utánunk jött azért, hogy mi ne még valamennyit feléljünk, birtokoljunk és keressük benne a boldogságunkat, hanem azért, hogy megkapjuk őt magát, és az ő kezéből, amit adni akar. Jó, hogy visszavezet, hogy jellé teszi az övéit ebben a világban, a torz vágyak helyett a szerinte való vágyak, szabad kérni, szabad akarni, szabad rátalálni arra az útra, ami az ő szövetségén vezet, és abban vezet mélyebbre, de szabad komolyan venni azt is, amit Jézus mindehhez hozzátett a felolvasott igében, és szeretnék visszautalni Calvin mondatára is, a mélyebb és az igazabb boldogság, mint amit ez a világ el tud képzelni. Van, amikor megadatik a házunk, benne a férj vagy feleség, Isten ajándéka mindenestül, és mint olajfa csemeték a gyermekek, és a gyarapodás, a gyarapítás programja. És van, amikor nem adatik meg, vagy Isten elveszi valamiért, vagy Isten enged veszteséget, sebeket, hiányokat, akkor ő nem szeret már annyira? Akinek nem adta meg, azt nem szereti annyira? Igazuk lenne azoknak a szektáknak, amelyek azt mondják, hogy nincs még nagy kocsid, nincs luxus házad, imádkozz jobban, imádkozd ki magadnak az Istentől, hogyha elég a hited, akkor az meg lesz. Szörnyű hazugság. Nem ilyen az Isten. Isten az ő bőkezűségéből és atyai szívéből úgy adja a boldogságot, ahogy személyre szabottan nekünk való. Lehet, hogy nincs társad, mert ezt az utat adta, de azt mondja, hogy ő maga lesz a társad, annál is inkább. Lehet, hogy nincsenek gyermekeid, másoknak pedig vannak, fájdalmas nézni, talán sokszor erre, de azt mondja, hogy rád máshogyan bízok embereket, és beépítelek az én terveimbe, nem emberi elgondolás szerint. És gyermekek sokasága követi majd a hitedet, nem vér szerint a tieid, de rád bízom, felelősséget adok. És lehet, hogy nem tapasztalod a munkádon az áldást úgy, ahogy az látványos és kézzelfogható lenne, de Isten annál inkább megerősít. Nekem dolgozz, az enyém vagy, én látom, én fel tudom használni. A maga idejében pedig eltartalak, és megadok mindent, amire szükséged van. Ezt vedd komolyan. Megakadályozzák a veszteségeink és a sebeink, a hiányaink, megakadályozhatják az Isten szerinti boldogságot. Nagyon világosan azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem. Nézzünk ő rá. Nem volt hova lehajtania a fejét. Neki nem volt asztala feleséggel és gyermekekkel, de nem volt elismerése sem az ő kitett szívének, az ő odaadott életének. Gúnyolták, félreértették, félremagyarázták, leköpdösték. És valaki mégis azt a provokatív mondatot mondja egy igehirdetésben, hogy ő még a kereszten is boldog volt. Hát itt megáll a mi értelmünk, hogy lehet a kereszten boldog valaki, pedig ő még a kereszten is az ő atya kezében volt, és ő hozzá emelte a szívét, és a helyén volt ebből a szempontból, bizony még a kereszten is. És mindvégig feltámadt és uralkodik, és azt mondja, hogy gyertek hozzám egészen bátran, akkor is, ha sírtok, ha nélkülöztök, hogyha keresitek a helyeteket, ha küszködtök még önmagatokkal is. Gyertek hozzám, mert én adok nektek helyet az én tervemben, és boldoggá teszlek benneteket. Testvérek, jellé teszi az övéit, ami Istenünk ezen a világon. A torz vágyakkal szemben az ő vágyait élhetjük, az életünkben megtapasztalhatjuk, hogy az ő szövetségéből ered, és ahhoz van kötve a mi boldogságunk. Milyen jó, ha ezt látják rajtunk, és végül mondhatjuk azt is, amit a zarándokok. Nem biztos, hogy itt útközben mindent úgy kapok meg, ahogy elképzeltem. De nem is akarok én itt letáborozni, mert az örökség vár engem. És ez az örökség biztos, a mennyben, az ő országában, és már most ennek az örömében járhatok. Ezért vagyok boldog útközben. Így legyen velünk is. Ámen.
Imádkozzunk ezért, gyertek! Köszönjük, Urunk, ezt a csodát, hogy meghívsz bennünket, hogy a Te asztalodnak vendégei legyünk. Azzal az ígérettel, hogy Te viszel végig bennünket, mint népedet ezen a földi életen, és azon túl majd vég nélküli örömben lesz részünk. Szenvedés, halál, gonosz, pusztulás nélkül. Köszönjük ennek a reménységét, amelyik átjár, mint ahogy a kenyér és a bor. Köszönjük annak a valóságát, hogy megbocsátottál és meghívtál bennünket arra, hogy veled éljünk, sőt, hogy bennünk élj. Köszönjük, Urunk, hogy mi magunk lehetünk a templom, amelyik két lábon jár szerte ebben a világban, hogy jellé teszel minket. Nem vagyunk erre alkalmasok, de olyan jó veled lenni. Kérünk, hogy tarts meg bennünket a te közeledben. Ajándékozz meg olyan lélekkel, amelyik fölismer téged, amelyik meghajol előtted, amelyik neked engedelmeskedik, inkább, mint sem, hogy önmagának. Engedd, Urunk, hogy szolgáid hadd legyünk, akik már most otthon vannak te nálad, és a te erődből élnek, a te szeretetedből, a te békességedből. Így imádkozunk, Urunk, köztünk a gyászolókért. Erősítsd meg őket, úgy, ahogy csak te tudsz vigasztalni. Engedd látni az életet úgy, ahogy te látod azt az életet. Köszönjük, hogy te vagy az első és az utolsó, és te nem változol meg, örökké ugyanaz maradsz. Kérünk, hogy gyászoló testvéreink szívébe erősítsd, növeld ezt a hitet, hogy benned vigaszra találjanak, hogy az ürességben is megtalálják újra az életet. Kérünk, Urunk, betegeinkért, erősítsd meg őket, gyógyítsd őket, testüket és lelküket, hadd legyen teljes az életük, kérünk fizikailag is. Ha mégis úgy döntesz, hogy nem, akkor lelkükben hadd legyenek teljesek, akik adni tudnak, hadd éljék meg, hogy van mit adjanak akkor is, ha a testük nem épp. Kérünk, Urunk, a családokért, hogy őrizd a családok békességét, erősítsd meg a hűséget, újítsd meg a szeretetet és a szerelmet. Te adj szeretetet szülők és gyermekek közé, nemzedékek közé, hogy úgy, ahogy hívtál minket, hogy szolgáljunk egymásnak, nyisd meg a szemünket, hogy lássuk, mire van szüksége a másiknak, és hadd tegyük erőnk szerint. Kérünk, Urunk, az egyedülállókért. Légy te a társuk. Hadd érezzék azt, hogyha egyedül is vannak, nem magányosak. Téged kérünk, Istenünk, hogy örvendeztess meg őket minden nap, és tedd őket mások számára is, beszélgető társá, figyelő szemmé, ajándékozó kézzé. Hadd nyíljanak meg az otthonaink, hadd hirdesse életünk egésze, hogy te jó vagy, és jó veled élni. Jézus Krisztus. Amen. Imádkozunk együtt az Úr imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.